Én is szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombati együttléten, és nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni. Örülök azoknak is, akikkel már gyakrabban találkoztunk, és azoknak is, akik most vagytok itt először, vagy csak ritkábban tudtok velünk együtt lenni. És bízom benne, hogy mindnyájan áldást fogunk nyerni az Úrtól, és az ő igéje felüdíti a mi lelkünket. Az a téma, amiről ma szeretnénk nektek beszélni, az meggyőződésem, hogy rendkívül fontos és időszerű, akik már voltatok az elmúlt összejöveteleken, tudjátok, hogy Jelenések könyvét tanulmányoztuk, és az Úr sok fontos üzenetet feltárt ebből a könyvből. Sajnos most nem tudok mindent elmondani, amit az előző alkalmakon elmondtam, túl hosszúra nyúlni ezt átismételni, de akik lemaradtatok róla, szívből ajánlom nektek, hogy olvassátok el a folyóiratunkból, a Hitből Hitbe, most itt nincs nálam éppen, de elhoztam egy jó néhány darabot, úgyhogy tudtok is belőle venni, akiknek még nincs, és ott még részletesebben le vannak ezek írva. Mielőtt elkezdeném ezt a mai témát, egy nagyon-nagyon fontos kijelentést szeretnék felolvasni nektek, egy idézetet, tudnélik, arról, hogy milyen időben is élünk, és hogy miért fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Az engesztelési nap idejében élünk. Milyen a mi helyzetünk ebben a félelmetes és ünnepélyes időben? Büszkeség, képmutatás, csalás, divatkövetés, könnyelműség, szórakozás és tekintély utáni vágy itatja át az egyházat. Ezek a bűnök úgy elhomályosították az emberek értelmét, hogy az örökkévaló dolgok rejtve maradtak előlük. Kutassuk a Szentírást, hogy megtudjuk, hol tartunk a világtörténelemben. Értsük meg a mennyei szent helyen most értünk folyó szolgálatot, és azt, hogy milyen lelki szintet kell elérnünk, mialatt az engesztelési munka tovább folyik. Ha valamelyest fontosnak tartjuk lelkünk üdvösségét, akkor határozott változáson kell átmennünk. Közben üdvözlöm az újonnan érkezetteket is. Az Úr hozott benneteket. És szeretném, hogyha ez a gondolat, amit most felolvastam, ez forogna bennünk, ahogy tanulmányozzuk ezeket az igéket. A mai témánk egy nagyon félelmetes és ünnepélyes fejezete a világtörténelmünknek, ami még nem történt meg. Még előttünk áll. De amilyen bizonyos az, hogy aki terhes, az szülni fog, és előbb-utóbb előjönnek a szülési fájdalmak, és át kell menni ezen a dolgon, ugyanolyan biztos, hogy ezek is bekövetkeznek. Jézus maga az, aki ezt a példát hozza ezeknek az eseményeknek a kapcsán. És sok igét szeretnék felolvasni, és ezért kértem meg Zsoltot, hogy kisegítsen engem, és azért ültettem magam mellé, hogy a hangfelvétel az jobb legyen, úgyhogy nem kivételeztem vele, hanem a hatékonyság kedvéért választottam most ezt az utat, ha megbocsátotok. De szeretném, hogy mindnyájan kövessük az igéből. Én most egy másik fordításból fogom olvasni, illetve olvastatni a szöveget, de fogjátok tudni szerintem követni a Károliból, mert így egy kicsit talán jobban megértjük azokat a gondolatokat. Jó, először is szeretném még a nagy engesztelési napot felidézni. Most az az idézet, amit felolvastam nektek, a nagy engesztelési nap idejébe helyezett bennünket. Azt mondja, hogy a nagy engesztelési nap idejében élünk. Mi is történik ezen a napon? Ezt szeretném most felidézni 3 Mózes 16-ból a 30-31. Vers. Mi ennek a nagy engesztelési napnak a lényege? Kérlek, olvasd fel nekünk.
Mert ezen a napon szereznek engesztelést értetek, hogy megtisztítsanak titeket, és minden bűnötöktől megtisztultok az Úr szín előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, örökké való rendtartáshoz.
És még egy igét a 3 Mózes 23-29-ből, ami szintén a nagy engesztelési napról szól, és az erre való előkészületre.
Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül.
Nem tudom, érezzük, hogy ez mennyire komoly dolog. Azt mondja, hogy ez a nagy engesztelési nap, ez egy olyan ünnep, aminek a célja micsoda? Mi a végeredménye? Nem csak bűnbocsánat, megtisztulás minden bűnből. Teljes bűntelenség állapota. Ez az eredménye. És azt mondja, hogy aki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, azzal mi fog történni? Kiirtatik az ő népe közül. Vagyis elveszti az üdvösséget. Ugyanerről szólt ez az idézet is. Hogyha fontos számunkra az üdvösség, akkor ezt komolyan kell vennünk. És a mai témám két előadásra osztottam fel. Az első előadásban az engesztelési nap lezárásáról lesz szó. Mielőtt rátérnék, szeretném röviden egy emlékeztető gyanát felidézni, hogy miről volt szó az előző alkalommal. Előző alkalommal a Jelenések könyvének első 7 fejezetét beszéltük át, a 7 levéllel kezdődik, erre most nem térek ki. A negyedik és ötödik fejezet az azzal kezdődik, hogy János lát egy megnyílt ajtót a mennyben. Ez a megnyílt ajtó, ez a Szentek Szentjének ajtaja, a nagy engesztelési napnak a kezdete. Vagy másképpen a vizsgálati ítéletnek a kezdete. A negyedik, ötödik fejezet a vizsgálati ítélet képeit mutatja be nekünk. Hogyha ezt összehasonlítjuk Dániel könyve 7. fejezetével, ezt tettük meg legutóbbi alkalommal, akkor látjuk, hogy ez a kettő ugyanarról beszél. És azt vizsgáltuk meg, hogy milyen bizonyítékokat hoznak fel ebben az ítéletben. Mert a 7 pecsét, ami követi ezt a nagy ünnepélyes jelenetet, a 7 pecsét az ítéletben a bizonyítékokat sorolja fel. Mire kell bizonyítékot szolgáltatni az ítéletben? 3 dologról beszéltünk. Az első, méltó-e Krisztus örökké uralkodni? Miért fontos ez a kérdés? Ugye Dániel könyvében azt olvassuk, hogy amikor az öregkorú elé vitték, akkor ő örökkévaló királyságot kapott tőle. Mi alapján kapható örökkévaló királyságot? Úgy, hogyha bemutatja, hogy ő képes úgy uralkodni, hogy az alattvalói nem vétkeznek. Hogy harmónia van a világegyetemben. Amíg van bűn a Krisztus királyságában, a Krisztus alattvalóiban, addig ez nincs bebizonyítva. Neki elő kell állítani egy olyan népet, aminek az életéből ki van törölve a bűn, akik nem vétkeznek. Tehát ez szükséges ahhoz, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő méltó örökké uralkodni. Nem csak egy emberben, hanem az egész világ mindenség felett. Tehát az első és legfontosabb kérdés Krisztus alkalmassága. Nem is az, hogy most ki kerül a mennybe, vagy ki nem, hanem Krisztus uralkodói alkalmassága a legnagyobb tétje az ítéletnek. Csak másodszorban az, hogy ki fog bekerülni oda, hogy ki az, aki valóban Krisztus királyságához tartozik. Ez csak a másodlagos kérdés. És a harmadik kérdés, ami pedig Dániel könyvéből szintén kiderül, hogy mi legyen a lázadás sorsa. Le lehet-e zárni véglegesen a bűn történelmét? Van-e létjogosultsága a bűnnek a világegyetemben, vagy pedig végleg el lehet törölni az utolsó maradványát is? Ez a 3 kérdés dől el ebben az ítéletben, és erre kell Istennek bizonyítékot szolgáltatnia. Az első 4 pecsét, még a pecsétekről egy mondatot. Azt beszéltük, hogy a pecsétek az alapján sorolják fel a Földön élő emberek nemzedékeit, hogy ki milyen világosságot kapott, vagy ki milyen világosságot nyert, korban élt. Beszélj Jézus a Sodoma beliek nemzetségéről, a Salamon idejében élt nemzetségről, akik különböző világosságot kaptak, meg beszél arról a nemzetségről, aki az ő idejében élt. És azt mondja, hogy különböző ítéletben lesz részük, az alapján, a világosság alapján, amit nyertek. Ennek alapján az első négy pecsétet, ahogy végigvettük, az egészen Ádámtól a 18. századig, a sötét középkor végig terjed. Az ötödik pecsét a mártírok pecsétje. Őket külön veszi az ige. Mert ők dicsőségesebb feltámadásban fognak részesülni az ige szerint. A hatodik pecsét az a modern kor, a mi korunknak az embereit veszi sorra, akik már nagy világosságot kaptak. Természet feletti jelekről beszél, és arról, hogy a világosság megnövekedik, és az embereknek keresniük kellene Isten, mert közeledik a vég, és ők ezt tudják. És a hatodik pecsétben eljut oda, hogy az emberek készületlenek, és ezt a kérdést teszik fel, menekülve Krisztus megjelenése elől, hogy kicsoda állhat meg. És nincs válasz még az ítélet kérdésére. És a hetedik fejezetben kapunk egy választ. Ott olvasunk az elpecsételésről, és arról, hogy itt van ez a 144 ezer, akiket elpecsételnek, akikről azt írja a Jelenések 14, hogy a szájukban nem találtatott álnokság, és az Isten királyszék előtt fedhetetlenek. Hogy végre itt van ez a válasz, megvan a válasz az ítélet kérdéseire. Egy olyan nép, akiben nincsen bűn. És itt szeretném folytatni. A második téma majd az Armageddon lesz, de oda is el kell még jutnunk. Hát itt van a válasz, megvan a válasz az ítélet kérdésére, akkor elvileg le lehet zárni az ítéletet, akkor mi jöhet még? Mi kell még ahhoz, hogy az ítéletet végre lehessen hajtani? A hetedik pecsét. Ezt nem olvastuk fel előző alkalommal, úgyhogy most olvassuk fel. Hetedik fejezet után a nyolcadik fejezet következik Jelenések könyvében. Kérlek benneteket, figyelmesen kövessétek. Nyolcadik fejezet első hat versét olvassuk.
Amikor felnyitotta a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél óráig. És láttam azt a hét angyalt, akik Isten előtt álltak, és adtak nekik hét trombitát. És jött egy másik angyal, megállt az oltárnál, aranytömjén az őt tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy minden szent imádságához tegye az aranyoltára, amely a trón előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé. Azután vette az angyal a töménezőt, és megtöltötte azt az oltár tüzével, és levetette a földre, és mennydörgés, égzengés, villámlások és földrengés támadt. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, trombitáláshoz készült.
Köszönöm. Tehát a hetedik pecsét az ítéletnek az utolsó mozzanata. Egy rendkívül ünnepélyes eseményt látunk itt a mennyben. És az esemény egy nagyon-nagyon valóságos dolog. És ezt meg kell, hogy értsük, hogy mi történik. Ez a... amiről itt olvasunk, ez a nagy engesztelési napnak a tetőpontja. Ez a kép, amit itt látunk, és ezt szeretném felolvasni a nagy engesztelési napnak a leírásából, Mózes harmadik könyvéből. Mózes harmadik könyve 16. fejezet, 12. 13. verse.
Töltse meg a töménezőt parázssal az oltáról, amely az Úr előtt van, és vegyen tele marokkal, a porrá tört fűszerekből való füstölőszerből, és vigye be a függönyön belőle. Vesse a tűzre az Úr előtt a füstölőszert, hogy befedje annak füstje a fedelet, amely a bizonyság fölött van, hogy meg ne halljon.
Köszönöm. Látjuk ezt a képet? Tehát a nagy engesztelési napon mi történik? El tudjuk mondani? Tehát van a főpap, Hát megtölti a tömjénezőt parázssal, igen. És mit vesz a kezébe? Károli talán még jobban fogalmazza, hogy két telemarokkal. Két telemarokkal megfogja a tömjén. Tehát csak az van a kezében, csak a tömjén van a kezében, és azt elfüstölögteti ezen az arany oltáron. Jelenések könyvében mit látunk itt? Jelenések könyvében azt látjuk, hogy jön ez az angyal, megállt az oltárnál, aranytömjénezőt tartva. Melyik oltárnál tömjéneztek aranytömjénezővel? A jó illattétel oltár, igaz? Kint két oltár volt. Volt kint a sátoron kívül az égőáldozati oltár, és bent a sátoron belül a kárpit előtt volt a jó illattétel oltára. A tömjénezés az aranytömjénezővel az a jó illattétel oltáránál történt a nagy engesztelési napon. Akkor kellett sok tömjént vinnie a főpapnak. És pontosan ezt látjuk itt, hogy ez az angyal, ez sok tömjént kap, és oda teszi a szentek imádságához az aranyoltára, és fölmegy a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből Isten elé. Tehát itt is beszél sok tömjénről, felmegy a füst az Isten elé, úgy, ahogy az engesztelési napon olvassuk, hogy vesz a füstölőszerből, két marokkal vesz, tűzre veti, és befedi annak füstje a fedelet. A fedél hol van? Az bent van a függönyön belül, a szentek szentjében, az Isten előtt van. Tehát bemegy a füst az Isten elé. Tehát ugyanezt a képet látjuk itt Jelenések könyvében is, amikor a főpap bemegy a szentek szentjébe, és kezében két marok tömjénnel, tehát tele van a keze tömjénnel. Mit elképez a tömjén? Meg... A szentek imádságai. Mennyit szoktunk imádkozni? Jut két marokra belőle Krisztusnak? Tudjátok, ahhoz, hogy befejeződjön a történelem, hogy a nagy engesztelési nap célhoz érjen, azt mondja, hogy két marokkal jut a kezébe. Nem csak úgy szűken, máskor is tömjéneztek a papok, de sehol nem írja, hogy bőségesen vegyen meg, két marokkal vegyen. Majd erre még visszatérek erre a gondolatra. Csak szeretném, hogy lássuk, hogy ugyanerről van itt szó. Látjuk, hogy ez az angyal akkor kicsoda, akiről Jelenések könyvében szó van. Krisztus, ugye a főpapról van itt szó, és a mi főpapunk Krisztus, Jézus Krisztus. És ez a hetedik pecsét, ez az engesztelési napnak a teljesedése. Amikor megtisztulnak bűneikből. A végkimenetele a teljes bűneltörlés. És 1 Korintus 4.9-ben azt olvassuk, hogy látványossága lettünk a világnak. Ezt a büntelenséget, ezt próbára kell tenni. Mert az egész, ami történik ezen a földön, Isten, nem Istennek van szüksége az ítéletre. Nem Istennek van szüksége arra, hogy lássa, hogy ő tud-e bennünket büntelenné tenni. Isten mindent tud. Kinek van szüksége rá? A világegyetemnek. Ki van ebben a világegyetemben? A jó angyalok? Az elbukott angyalok is, Sátán is.
Az el nem bukott lények.
Az el nem bukott lények, az emberek, az igaz emberek, meg a bűnös emberek is. Mindenki benne van. Mert azt mondja az ige, hogy az Isten felmagasztaltatik az ítéletben, és minden térd meghajol előtte, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ezt pedig csak akkor ismerik el, hogyha látják, hogy ő igazságosan ítélt. És ahhoz pedig bizonyítékot kell felmutatni, és ezt a bizonyítékot, ezt próbára kell tenni, hogy valóban bűnálló-e, szoktuk ezt a szót használni, hogy tűzálló valami. Ha valami tűzálló, akkor az milyen? meg tud égni?
Nem.
Nem fog rajta a tűz. Ha valami bűnálló, akkor nem fog rajta a bűn. És azok az emberek, akik megtisztulnak, azoknak a jellemét próbára kell tenni, hogy bűnálló-e. Hogy többé a bűnnek nincsen rajtuk hatalma, mert teljesen Krisztus hatalmában vannak. Térjünk rá akkor ezekre a képekre. Az első vers azt írja, hogy csend van a mennyben, mint egy fél óráig. Ez nagyon érdekes, mert hogyha a mennyre gondolunk, akkor általában nem csendre gondolunk, hanem énekre, az angyalok dicsérik őt, keresik az ő akaratát, az Isten állandóan utasításokat ad ki, hogy ki hova menjen, mit csináljon, de most, amikor felnyílik ez a pecsét, csend van a mennyben. Olyan jelentősége van annak az eseménynek, ami itt történik, ami csak Jézus Krisztusnak a Getsemáné kertben vívott küzdelméhez fogható. Amikor Jézus Krisztus a Getsemáné kertben volt, akkor dőlt el a világ sorsa. Akkor mondott le a saját akaratáról. Belegondoltatok már ebbe? Hogy nem a kereszten dőlt el minden, hanem a Getsemáné kertben? Amikor ott vércseppeket izzadott, értünk, és azt mondta, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És ő tudta, hogy mi az Isten akarata, és alávetette magát neki. És amikor ezt hitben megküzdötte, utána már végig kitartott, és nem fordult vissza. De ott akkor, amikor imádkozott, gyötrődve, önmagát megsanyargatva, akkor dőlt el az egész világ sorsa. És ugyanígy ez a fél órás csend, ez egy olyan lelki küzdelmet takar azoknak a hívőknek az életében, akik ezt megélik, ami csak Jézus Krisztus Getsemáné kerti szenvedéseihez fogható. Úgyhogy óriási jelentősége van ezeknek az eseményeknek. Mi is történt? Erről majd fogunk bővebben beszélni, de szeretném most előrehozni és feleleveníteni. Az evangélium mindenhol ki lett hirdetve, és a kegyelem idő lezárult. Nincs több ember, aki megtérne. Mit csinálnak azok, akik Istent választották? Szerintetek mit csinálnak? Imádkoznak. Könyörögnek azért, hogy töröltessenek el az ő bűneik. Egyszer s mindenkor, az emlékeik is, minden. Mert tudják, hogy ez az Istennek a terve, ez a nagy engesztelési napnak a lényege. Tudják, hogy eljött az idő, és oda teszik azt az imádságot, hogy Jézus Krisztus oda tehesse azt a két marok tömjént hozzá. Jézus Krisztus ígéreteibe kapaszkodnak a szentek. És Krisztus pedig eltávolítja a bűnök feljegyzéseit, mind a mennyei könyvekből, mind pedig az élő szenteknek az emlékezetéből. El sem tudjuk ezt képzelni, hogy milyen az, akkor próbálunk visszaemlékezni arra, hogy mit csináltam, és nem tudok visszaemlékezni. De amennyiben nem lesz emlékezés ezekről, és azoknak az életében sem, akik elragadtatnak élve Krisztussal. Azt olvassuk, hogy ez a felhő betölti a szentét, vagyis a füst bemegy az Istennek a jelenlétébe. De nem csak a szentek imádsága megy be az Isten jelenlétébe, hanem az Isten válaszol is. Ezt olvassuk fel Jelenések 15.8-ból. Jelenések 15.8 és a 16. fejezet első versét olvassuk el.
És a templom megtelt füsttel, Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a templomba, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. És egy erős hangot hallottam a templomból, amely azt mondja a hét angyalnak, menjetek el, és öntsétek ki a földre Isten haragjának hét poharát.
Köszönöm. Tehát itt azt látjuk, hogy amikor bemegy ez a füst, akkor az egész templom megtelik füsttel, és az Isten dicsőségével. Mi az Isten dicsősége? Az ő jelleme. Mi az Isten pecsétje? Az ő jelleme, igaz? Az Atyának a neve, az ő Fiának neve, és az Új Jeruzsálem. Tehát az Istennek a jelleme, ezek az emberek, ezek teljesek lesznek az Isten jellemével, az Isten dicsőségével. És utána mi következik, amit felolvastunk? Közvetlenül ezután? A csapások. A csapások következnek ezután. Hogyha megnézzük az ötödik verset, azt írja, hogy miután felment ez a tömjénfüst az angyal kezéből Isten elé, azután vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltár tüzével, és levetette a földre. És mennydörgés, égzengés, villámlások és földrengés támadt. Azt mondja, hogy megtölti az angyal a tömjénezőt, és leveti a földre. Fogja még azt használni? Nem. Akkor mit jelképez a tömjénezőnek a levetése?
Vége
a közbenjárásnak. Nincs többé közbenjárás. Nincs több lehetőség arra, hogy valaki is bocsánatot kérjen. Nincs több lehetőség megtérésre. Jelenések 22.11-ben írja ezt, hogy aki igazságos, legyen igazságos ezután is, aki szent, szenteltessék meg ezután is. És aki... Hogy?
Aki igaz, hogy
igaz. Igen. És a másik oldalon pedig ugyanez. Aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Tehát nincs több átmenet a két oldal között. Ez a tömjénezőnek a levetése. De van még egy másik tanulság is, amit ebből tanulhatunk. Mert nem csak azt írja, hogy levettetett a tömjénező, hanem valami érdekes dolgot csinál ezzel a tömjénezővel. Megfigyeltétek, mit csinál vele? Megtölti az oltárnak a tüzével. Hol olvasunk erről még a Bibliában? Ésaiás könyvében a 6. fejezet 5-től 7. verse, ezt olvassuk fel.
Akkor azt mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Megérintette vele a számat, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkadat. Vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva.
Köszönöm. Látjuk ezt? Parázs az oltárról, megérinti az ajkát, és mi az eredménye? Megtisztult. És hogy fejezi ki? Azt mondja, hogy vétked megbocsátatott, bűnöd eltöröltetett. Igaz? Pontosan ez ugyanaz, mint amiről a nagy engesztelési napon olvasunk. A bűn eltörlés. Tehát amikor Jézus Krisztus veszi ezt a jelképesen, veszi a parazsat az oltárról, és a tömjénezővel együtt ledobja hova?
Földre.
Kik vannak a földön? Az emberek. Tehát az embereket érinti ez a parázs. És mi lesz az eredménye? Eltöröltetnek a bűneik. Nincs többé közbenjárás, de azoknak, akik megsanyargatták magukat, akik részt vettek ezen a nagy engesztelési napon, azoknak eltöröltetnek a bűneik. És ők többé nem fognak elesni. Más szóval ez az elpecsételés. Az elpecsételés az a teljes bűntelenségnek az állapota. Erre teszi Istenre a pecsétet, hogy igen, ez egyezik az én jellememmel. És többé nem fognak elbukni, Isten védelem alá helyezi őket. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mielőtt tovább megyünk a következő pontokra, mert hogyha ezt nem értjük meg, akkor elolvadna a szívünk a félelemtől. De Istennél ezek az emberek biztonságban vannak. Mi jöhet hát még ezek után? Mi jöhet a kegyelem idő vége után? Ugye, amit felolvastunk a 16. fejezetből, a 7 csapás jön ezután. A 8. fejezetből pedig azt olvassuk, 6. versben, hogy a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, trombitáláshoz készült. Vegyük észre, hogy ez a 7 trombita, ez nem független az elpecsételéstől. Nézzétek meg figyelmesen, hogy amikor felnyitja a 7. pecsétet, még mindig 8. fejezetnél járunk, akkor azt mondja, hogy csendett a mennyben fél óráig, és láttam azt a 7 angyalt, akik Isten előtt állnak, és adtak nekik 7 trombitát. És utána látja ezt az egész jelenetet, hogy az angyal oda megy az oltárhoz, és tömjénezővel, meg tömjénnel, és utána ezek az angyalok trombitálni kezdenek. Tehát az angyal, a trombitáló angyaloknak a képe közre fogja az elpecsételésnek a képét. Nem független tőle, szorosan összekapcsolódik. Mi ez a, ez a trombitáló angyaloknak a titka? Hogyan kell ezt érteni? Tudom, hogy ez olyan dolog, amit talán még soha nem hallottatok, mert nem egyezik a hagyományos tanítással, de hogyha őszintén olvassuk ezt az igét, akkor ezt kell, hogy megértsük belőle, hogy ezek az angyalok, ezek azután kezdenek trombitálni, miután le van vetve a tömjénező, miután lezárul a kegyelem idő. Van egy nagyon fontos segítség ebben az igében. A 2. versben azt olvassuk, hogy láttam azt a 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és adatott nekik 7 trombita. Különös. Olvassunk valahol már 7 angyalról Jelenések könyvében, akik Isten előtt állnak. Mert azt mondja, hogy azt a 7 angyalt, akkor valamire visszahivatkozik, igaz? Hát, hogyha azt mondja, hogy láttam 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, akkor ez lehet bármilyen angyal, nem? De azt mondja, hogy láttam azt a 7 angyalt, akik Isten előtt állnak, akkor ez egy konkrét dologra hivatkozik. Ezt valahol be kell tudnunk azonosítani. Segítek! Emlékszünk még az ítélet jelenetére? Jelenések 4. 5. fejezete. Van ott valami 7 dolog, Isten előtt. A 7 gyertyatartó. 7 tűzlámpás. Olvassuk fel, még mielőtt ezt előhozom. Olvassuk fel Jelenések 4. fejezetéből az 5. verset, és 5. fejezetből a 6. verset. Kérlek.
A trómból pedig villámlások, hangok és mennydörgések jöttek ki, és a 7 tüzes fákja égett a trón előtt, amely az Isten 7 lelke. És láttam a trón és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet, 7 szarva és 7 szeme volt. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre.
Köszönöm. Ki szeretnék emelni belőle néhány dolgot? Először is azt mondja erről a 7 tűzlámpásról vagy tüzes fákjáról, hogy hol állnak? A trón előtt. Az Isten király széke előtt. Igaz? Eddig stimmel a dolog. 7 van belőle. Na de hát ezek nem angyalok. Akkor most ez hogy jön ide? De ne feledjük el, hogy a 8. fejezetben az az angyal sem egy tényleges angyal volt, az Krisztus volt. Az angyal az több mindent jelenthet. 5. fejezet, 6. versében azt olvassuk, hogy a bárányt látja János, ki a bárány? Jézus Krisztus, így van. És neki volt 7 szeme, és erről mondja, hogy az Isten 7 lelke az. Ugyanezt olvassuk a tűzlámpásokról is, 4. fejezet 5. versében, hogy az Isten 7 lelke. Jézuson az a 7 szem is, az Isten 7 lelke, és azt mondja róluk, hogy akiket elküldött az egész földre. Egy nagyon érdekes kép rajzolódik ki, hogyha ezt összerakjuk. Olvassunk még el egy igét Efézus 1, 22-23-ból, ami rávilágít arra, hogy hogy is kell ezt értenünk.
És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt.
Köszönöm. Kiről szól ez igevers? Krisztusról szól. Tehát azt mondja róla, hogy ő a feje az egyháznak, és az egyház az micsoda? Az ő teste, és még több ennél. Krisztus teljessége. És milyen ez a teljesség? Mennyire teljes? Mit ér róla? Hogy jellemzi ezt? Aki mindent betölt mindennel, kisfiam, most anyához menj egy olyan. És azt mondja, hogy az egyház az ő teljessége, és ez a teljesség, ez mindent betölt mindennel. Minek a leírása ez? Hogy mindent betölt mindennel.
Tökéletes.
Az Isten lelke. Nem? Nem az Isten lelke az, ami mindenütt jelen van, ami mindent betölt mindennel? Na de hogy még egyet olvassak nektek, ami nagyon, nagyon hasonló. De még mielőtt ezt felolvasnám, még két pontot csak említek. 1 Korintus 3.16-ban azt mondja, hogy mi az Isten temploma vagyunk. És az Isten lelke lakozik bennünk. Máté 5.14-ben pedig azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Hogyha itt a tűzlámpásokra gondolunk, amik világítanak. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Azt is mondja, hogy én vagyok a világ világossága, de azt is mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha ő világít bennünk, akkor mi vagyunk a világ világossága. És még egy igét szeretnék felolvasni, Márk 16.15-ből, ami szinte szó szerint ugyanezeket a kifejezéseket használja. Márk 16.15-ből.
Azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Köszönöm. Ki mondta ezt? Jézus. Kinek mondta ezt? A tanítványoknak, vagyis az egyháznak. Hova küldte el őket? Széles a világra, az egész világra küldte őket. Mit olvasunk Jelenések könyvében erről a 7 tűzlámpásról, meg a 7 lélekről? Jelenések 5-6-ban azt mondja, hogy az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. De Máté, vagy Márk 16-15-ben pedig a tanítványokról mondja, hogy elküldte őket az egész földre, az egész világra, hogy hirdessék az evangéliumot. Ti vagytok a világ világossága, azok a lámpások, amik világítanak. Ti vagytok az Isten temploma, és az Isten lelke lakik bennetek. Az Isten lelke nem csak úgy ilyen éteri módon van jelen itt a földön, az Isten lelke. Bennünk kell, hogy jelen legyen ezen a földön. Mi az egyház, az az isteni 7 lélek, ami az Isten trónja előtt van, és elküldetett az egész földre, hogy világítson. Az Istennek nincs szüksége világosságra. Nekünk van, a földnek van szüksége világosságra, mert a világosság sötét helyen fénylik. Így van? Tehát Krisztus teljessége a földön az egyház. És a küldött, különben azt jelenti a küldött szó, hogy apostol. Az apostol görög szó az azt jelenti, hogy küldött. Az angyal pedig azt jelenti, hogy követ. Ez a két szó nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Úgyhogy ha ezt a képet összerakjuk, akkor azt kapjuk, hogy ez a hét angyal, ami a trombitákat kapja, és ott áll a trón előtt, ez nem más, mint a lélekkel teljes egyház. Van ennek értelme? A trombiták mit jelképeznek? Figyelmeztető üzeneteket. Amikor az Ószövetséget, hogyha olvassuk, akkor, hogyha jött egy csata, vagy ellenség közeledett, akkor mindig trombitáltak, kürtöltek. Vagy hogyha össze akarták gyűjteni a népet, akkor is kürtöltek. Egy figyelmeztető üzenetet hirdettek. Igen.
Most arra gondoltam, az Új Szövetségben van a hét gyülekezet, ott is van hét üzenet.
Igen, de ez nem az, mert ez kimondottan az idők végén van. Az pedig a hét gyülekezet, a hét gyülekezeti levél, az pedig az időben elosztva van. Ez pedig kimondottan az idő végén. De figyeljük meg, mi következik a kegyelem idő lezárulása után? Csapások, igen. Van a Bibliában valahol szó csapásokról? Mózesnél, ugye az Egyiptomból való kivonulásnál. Volt a csapásokhoz kapcsolódóan valamilyen üzenethirdetés? Volt. Ki hirdetett, kinek üzenet, és milyen üzenetet? Mózes bejelentette az üzeneteket, a csapásokat a fáraónak, igaz? Észszerű, hogy ugyanezt teszi Isten a végidején is? Figyelmezteti az embereket, hogy ez lesz a következménye. Tudta Isten, hogy a fáraó nem fog engedni az üzeneteknek? Ennek ellenére mondta neki az üzeneteket? A végidején sem lesz másként. Az Isten népe hirdetni fogja a csapásokat. Meg fogják hirdetni a csapásokat, hogy tudják az emberek, hogy miért történik az, ami történik. És ennek ellenére nem fognak hinni, hogy semmilyen kifogásuk ne legyen.
Lehessen.
Ne lehessen, igen. Akkor ez azt jelenti, hogy a hét trombita az ugyanaz, mint a hét csapás. Lehetséges ez? Egy néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, mielőtt rátérnék a csapásokra. Ha valaki nem tudná, valaki meg tudja mondani, mi az, hogy déjà vu?
Már találkoztam vele, tehát már láttam.
Igen, tehát, hogy egyszer láttam, és utána még egyszer ugyanazt látom. Mert hogy mi a csodának van benne kétszer ugyanaz az eseménysor a Bibliában, nem? Hogy egyszer elmondja a hét trombitát, aztán elmondja a hét csapást. Hát minek kétszer ugyanaz, nem? Felesleges, hát egyszer elmondta, elég, nem? De van néhány olyan dolog, ami mégis ezt erősíti meg, hogy ez a két leírás az egy is ugyanaz. Először is mind a kettő a kegyelem idő lezárulása után történik. A hét csapás az nem kérdés, ugye? Valakinek kérdés, az a kegyelem idő lezárulása után történik? Nem, tehát az világos. A hét csapás az a kegyelem idő lezárulása után van. Mi a helyzet a hét trombitával? Az imént láttuk azt, hogy a tömjénező levetése után kezd a hét angyal trombitálni. A tömjénező levetése az a közbenjárás vége, a kegyelem időnek a vége. Tehát az is a kegyelem idő lezárulása után történik. Aztán van még más hasonlóság is a két sorozat között, a hét csapások, a hét trombita között. Meg fogjuk ezeket majd nézni tételesen, de ha alaposan megfigyeljük, akkor ugyanaz a trombitáknak és a csapásoknak a hatásterülete. Csak egy példát, hogy mondjak, az első trombita meg az első csapás a földre hullik, a második a tengerre, a harmadik a folyókra és a vízek forrásaira, a negyedik az égre. Az ötödik, hatodik meg a hetedik az egy picit más. De ott is vannak hasonlóságok, csak nem ilyen egyszerű. De van nagyon látható párhuzam a két sorozat között. Majd ezeket részletesen meg fogjuk vizsgálni. Miért lenne kétszer ugyanaz? Mi ennek az értelme? Egy történetre szeretnék visszaemlékezni, mert van erre példa a Bibliában. Emlékeztek erre a történetre? Ahol kétszer ugyanaz a látomás, pontosabban egy picit más látomás megismétlődött. Ugyanazzal az értelemmel. Így van. A történet az volt, amikor József Egyiptomban volt, és börtönben volt éppen, és a fáraó álmot látott. Két álmot látott. Mi volt az egyik álom?
Hét sovány tehénről.
Így van, az egyik álom az hét sovány tehénről és hét kövér tehénről szólt, és aztán látott egy másik álmot, hét telt kalászról és hét sovány kalászról. Ugyanaz volt az álom? Nem. Nem ugyanaz volt az álom, de ugyanarra vonatkozott? Ugyanarra vonatkozott, így van. Teljesen azonos volt a két álomnak a jelentése, és a Biblia megmondja nekünk, hogy ez mit jelent. Hogyha van egy látomás, van egy profétikus jövendőlés, ami két különböző módon mutat be egy eseménysor, de a jelentésük ugyanaz, akkor megmondja a Biblia, hogy ez mit jelent. Nem kell kitalálnunk. József magyarázza ezt meg, ezt most felolvasom, mert rövid, 1 Mózes 41.32-ben azt mondja, hogy pedig a fáraó álma kétszer is megismétlődött, ez azt jelenti, hogy Istennél elvégzett dolog ez, és siet véghez vinni. Tehát, hogyha kétszer van ugyanaz a látomás, különböző szavakkal, vagy különböző képekkel leírva, az azt jelenti, hogy ez biztos dolog. Nem lehet elkerülni, nem lehet alkudni belőle, meg fog történni. Két tanú szavára minden bizonyság megáll. A csapásokat nem lehet elkerülni. Ezért mondtam azt, hogy olyan, mint amikor valaki szülni készül. Nem lehet kibújni alóla. Meg kell lennie. Térjünk rá akkor a hét utolsó csapásra. Hogy állunk időben?
Jó.
Jó, nagyon jó. Akkor még egy. Az első négy csapásra még talán jut időnk. Ha nem, akkor megállok. Jó? Ha fáradtak vagytok, nem tudtok figyelni, szóljatok, és akkor megállunk, tartunk egy szünetet. Jó? Még mielőtt rátérnék a konkrét csapásokra, néhány dolgot el szeretnék mondani. Az Isten biztosan ki fogja nyilatkoztatni ezeknek az értelmét. Nekem van róla egy gondolatom. Ahogy tanulmányoztam az igét, azt gondolom, hogy jó megértésre jutottam. De lehet, hogy tévedek. Kutassuk az írásokat. Keressük az Istennek az akaratát, mert ő biztosan ki fogja ezeket nyilatkoztatni a maga idejében. Tudnélik, azok, akik megélik ezt az időt, azok be fogják jelenteni. Tehát ők tudni fogják előre, mégpedig az igéből, hogy mi fog történni. Úgyhogy amit most nektek mondok, azt úgy vegyétek tőlem, hogy vizsgáljátok meg az igéből. Mindent úgy vegyetek tőlem, de ezt különösen. Először is azt látom ezekből a csapásokból, hogy két részre oszlik. Van egy négyes csoport, az első négy csapás, és van az ötödik, hatodik, hetedik, amit a trombitáknál el is különít, így nevezi őket, hogy a három jaj, ami súlyosabb, mint a többi. Tehát nem én találtam ki ezt a csoportosítást, ez az igéből van. Maga a csapásoknak a trombitáknak is, meg a csapásoknak a hossza is tükrözi ezt, hogy az első négy az egy egymás után sorba gyorsan jön, és az ötödik, hatodik, hetedik az pedig egy hosszabb, terjedelmesebb szakasz az igében is. És valószínűleg időben is, de erre majd visszatérek. Amire én jutottam, hogy az első három csapás az egy totális világháború, az egész földet el fogja pusztítani. Hogy miért gondolom ezt, egy igét szeretnék hozni nektek Jelenések 7-ből, ezt már olvastuk, de most újra szeretném felidézni az első három verset. Megkérhetnélek rá, ezt nem írtam ki, de kérlek, olvasd fel.
Ezek után látték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne folyjon a földre.
Szelét rosszul van írva a Károliban.
Se a tengerre, se semmi élő fára. És látték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiállta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
Tehát ez még az elpecsételés előtt van, és azt mondja, hogy a földnek négy szelét tartja négy angyal. És ezek a szelek, ezek mit akarnak csinálni? Fújni akarnak. És mit csinálnak, hogyha fújnak? Mi történik akkor?
Rombolás.
Ártanak. Ugye a Biblia ezt írja, hogy ártanak a földre, a tengerre, az élő fákra. És azt mondja, hogy addig nem, amíg az Isten szolgáit el nincsenek pecsételve. Tehát ez is azt mutatja, hogy Isten különbséget tesz. Őket oltalom alá helyezi a csapások idejére. De visszatérve erre a négy szélre, mi ez a négy szél? Az előző alkalommal beszéltünk erről, de elevenítsük fel. Mi ez a négy szél? Háború. Igen, Dániel könyvéből tudjuk ezt, hogy Dániel könyvében látjuk a 7. fejezetben, látott Dániel egy nagy tengert, és a tengeren nagy szélvihar támadt. És akkor jöttek fel ezek az állatok, amik országokat jelképeznek. Az országok, a birodalmak mindig háború által jöttek létre. Tehát ezek a nagy szelek, ezek a háborúnak a szelei. Amikor négy szélről van szó, amik mindenre elkezdenek fújni, az milyen háború? Világháború, totális háború, igaz? És azt látjuk, hogy ezek a szelek addig nem fújhatnak, amíg el nincsenek pecsételve az Isten szolgái. Tehát amikor elpecsételtettek Isten szolgái, akkor mi fog történni? Valószínűleg elengedik ezeket a szeleket, és kitör a világháború, igaz? Erre lehet számítani ebből az igéből. Na lássuk meg, hogy tényleg ezeket a képeket látjuk-e a trombitáknál és a csapásoknál. A következő képen fogunk haladni. Felolvassuk először az első trombitát, és hozzá felolvassuk az első csapást. És így tovább. Majd a második trombita, a második csapás. Tehát párhuzamosan fogjuk vizsgálni a trombitákat és a csapásokat, hogy jobban megértsük, hogy mi történik. És hogy lássuk, hogy valóban ugyanarról beszélnek. Még mielőtt ezt megtennénk, itt, amit felolvastunk, ezek a szelek, amiket érintik a tenger, meg a vizek, meg a fák, ezek elő fognak fordulni különben itt a csapásoknál is, meg a trombitáknál is. Hogy mit érintenek ezek a csapások. Ezek nem, én nekem az a meggyőződésem, hogy ugyanúgy, mint hogy nem szó szerinti hurrikánokról van szó, ugyanúgy nem szó szerinti fákat, meg tengert kell érteni alatta, hanem ezek jelképek. És majd azt is elmondom, hogy minek a jelképei, de még mielőtt ezt olvasnánk, egy igét szeretnék felolvasni, Zsidókhoz írt levél 12:26.
Akinek a szava akkor megrengette a földet, most pedig azt ígérte, még egyszer megrengetem nem csak a földet, hanem az eget is.
Így van. Tehát azt mondja, hogy amikor eljön, akkor ő megrengeti nem csak a földet, ugye először akkor rengette meg a földet, amikor leszállt a Sinai hegyre. Hogyha olvasjuk ezt az igét, erről beszél. De azt mondja, hogy most nem csak a földet rengetem meg, hanem az eget is. A földnek az erőssége is meg lesznek rázva, meg lesznek rengetve, és meg lesznek rengetve az égnek az erősségeie is. Mik a földnek az erősségei, amik meg lesznek rázva? A földi hatalmak, én is így gondolom, a földi hatalmasságok. A víz, a folyók, a föld. Majd ezek lesznek a csapások. Az első három. És a negyedik csapás, ott pedig az ég erősségei lesznek megrendítve. A nap, a hold, a csillagok. Még egy dolgot elmondok, mielőtt elkezdenénk a csapásokat és a trombitákat összehasonlítani. A trombitáknál, az első négynél azt olvassuk, hogy mindig az egyharmadot érinti az a csapás. A csapásoknál pedig úgy tűnik, hogy az egészet érinti. Hát ebből egyesek azt a következtet is vonhatnák le, hogy hát akkor nem ugyanarról van szó. De én nekem az a meggyőződésem, hogy ezzel az Isten azt akarja mondani, ugyanarról beszél, de azt akarja mondani, hogy nem teljes. Tehát, hogy nem mindenkit érint a csapás. Mert hogyha mindenki meghalna ezekben a csapásokban, akkor nem maradna senki ezen a földön. Tehát ezek a csapások részlegesek. Tehát, hogyha az első csapás mindenkit elpusztítana, akkor a többinél nem lenne értelme. Tehát részlegesek. Viszont az eredményük az, hogy akiket érintenek ezek a csapások, azok végleg meg fognak halni, míg azok is, akik az egyes csapásokban megmenekülnek, de az örök sorsuk az a halál lesz. Ezért mondja, hogy a csapás mindent, tehát a csapásoknál ezért mondja, hogy mindent érintett, vagy az egész tenger halott lett, meg az egész föld, stb. És ugye ne feledjük, még egyszer mondom, azokat, akik Isten védelme alatt állnak, azokat nem fognak érni a csapások. Azok oltalom alatt vannak, ugyanúgy, mint hogy az Izrael népe Gósán földjén oltalom alatt volt. Ott nem volt jégeső, ott nem volt sötétség, ott nem volt fekély, ott nem volt sáskajárás. Semmilyen nem volt Gósán földjén, ahol az izraeliták laktak. Mert Isten megvédte őket. Térjünk rá akkor az egyes csapásokra és a trombitákra. Jelenések könyve 8. fejezetéből 7. vers kezdi az első trombitát. És ezzel párhuzamosan olvassuk el 16. fejezetből a 2. verset, ami az első csapás.
Az első angyal trombitát és égeső és tűz támadt vérrel keverve, és földre záporozott, és a föld harmada megégett, és a fák harmada is megégett. És minden zöld előfű megégett. Elment azért az első, és kiöntötte poharát a földre, és gonosz és ártalmas fekély támadt azokon, az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik képmását imádták.
Köszönöm. Mi az első hasonlóság, amit észrevehetünk a két sorozat között? Hova hat? A földre. Így van, tehát az első trombita is a földre veti ezt a tűz, jégeső vér elegyet, és a második trombita, vagy az első csapás is azt mondja, hogy a földre töltetik ki ez a haragnak ez a pohara. A következő két trombitánál és csapásnál a tenger és a folyóvizek fognak előkerülni. Én ezeket most nem azonosítom számotokra a Bibliából, mert ezt későbbi fejezetben megtesszük, majd hogyha egyszer eljutunk oda, lesz egy olyan téma, Sátán mélységei, ahol ezt megtesszük. Jelenések 12-13. Fejezetét, hogyha tanulmányozzuk, akkor be tudjuk azonosítani ezeket a képeket. Az Isten jónak látta, hogy ezeket a képeket előrehozza a trombitákhoz, anélkül, hogy azonosította volna már őket most, úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy én se azonosítsam most, csak elmondjam, amilyen következtetésekre jutottam, és ellenőrizzétek le ti magatok is, illetve hogyha eljutunk oda, akkor meg fogom mutatni, hogy miért így értem ezeket. Most még fenntartom nektek a kételkedés lehetőségét, és a tovább kutatásra való ösztönzésnek a való felszólítást. Úgyhogy amit mondok ezekről, azt fogadjátok úgy tőlem, hogy ez az én kutatásomnak az eredménye. De azért néhány dolgot megérthetünk. A csapásnál azt mondja, hogy azokra töltetik ki, akiken a fenevad bélyege volt, és akik a képmását imádták. 13. fejezetben beszél ezekről a dolgokról, a fenevadról, a képmásról, a bélyegről, és az a hatalom, ami kikényszeríti ezt a bélyeget, az a földből feljövő fenevad. Ez a földből feljövő fenevad, ez parancsol az egész föld lakosainak, hogy vegyék fel a bélyeget a kezükre vagy a homlokukra. Na most, hogyha ártalmas fekély támad azokon, az embereken, akik ezt a bélyeget felveszik, mit gondoltok, milyen érzések töltik el utána őket? Gyűlölet, harag, dac, bosszúvágy, köszönöm, ez a legjobb szó rá, bosszúvágy. Kin fognak először bosszút állni? A földből feljövő fenevadon, nem? Az, aki rá kényszerítette ezt a bélyeget ránk, miért is nem hallgattunk másokra? Vagy ők nem ezt ígérték nekünk, ők békét ígértek nekünk, ők azt ígérték, hogy egy 1000 éves békekorszak jön, csak hódoljunk be, és akkor minden rendben lesz. Hát nem ez történt. Honnan jön ez a fekély, meg ez a fájdalom, és minden? Nem ezt ígérték nekünk. És már nyomják is a piros gombot. Ez most csak az én elméletem. De amit itt leír, vér, jég, tűzzel elegy, ez valami, nem tudom, csak egy nukleáris támadáshoz lehet hasonlítani ennek a mértékét. Tehát valami olyan mértékű vérontásról van szó, amit csak tömegpusztító fegyverekkel lehet végrehajtani. Az összes csapásnál folyik a vér különben. Nem a halaknak a vére. Meg nem az állatoknak a vére. Ez a földből feljövő fenevad, akik jártasabbak vagytok a proféciákban, ez Amerika, és az a keresztény arcot viselő, protestáns keresztény arcot viselő világ, akik behódolnak ennek a világegységnek, és sőt, ők viszik tovább ennek a zászlaját. És őket éri az első csapás. Térjünk rá a második trombitára és a második csapásra. Jelenések 8, 8. és 9. verse, illetve a 16. fejezet 3. verse.
A második angyal is trombitált, és mintha egy nagy, tüzes égő hegy vetetett volna a tengerbe, és a tenger harmada vérré vált, és elpusztult a tenger élőlényeinek harmada, amiben csak élet volt, és a hajók egyharmada is odaveszett. A második is kiöntötte poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben.
Köszönöm. Mi az első szembötlő hasonlóság? Hova töltetik ki? A tengerre. A tengerbe. Így van. És minden vérré lesz, minden meghal. Pontosabban a trombitán azt olvassuk, hogy a harmada. Tehát ez is részleges. Mi a tenger? Na most nem csak, igen, köszönöm, népek sokasága, de nem akármilyen népek sokasága. Ha Jelenések 13. fejezetét olvassuk, ott beszél egy tengerből feljövő fenevadról. Ez az, aminek a képmását megcsinálja a földből feljövő fenevad. Tudom, ez most, akik nem jártasak a proféciákban, ez sok. De majd ide is eljutunk, majd a Sátán mélységei című részben, majd talán egy pár hónappal később, beazonosítjuk ezeket. De van egy tengerből feljövő fenevad Jelenések könyvében, és ez a tengerből feljövő fenevad, ez nem az egész világ. Ez az óvilág. Nem csak a pogány Róma, hanem az egész óvilág. Tehát Európa és a közel-kelet. ahonnan a civilizáció elindult. A földből feljövő fenevad az az új világ, Amerika. A tengerből feljövő fenevad az az óvilág, Európa. A kereszténységnek a bölcsője, hogy úgy mondjam, nem biztos, hogy a jó kereszténységnek, de a kereszténységnek a bölcsője. Ahol több mint 1000 éven át a kereszténység idézőjelben volt az uralkodó vallás, és újra az lesz. És a fenevad, a földből feljövő fenevad, ennek a tengerből feljövő fenevadnak a képét csinálja meg, és az ő bélyegét erőlteti rá az emberekre. Akkor kire irányul még az a bosszú, az a harag? Nyilván nem csak a földre, hanem a tengerre is. Ők is ugyanúgy kikapják ezt a bosszút. Atomtámadás, nem tudom. De mérhetetlen pusztulásról beszél az ige. És azt is olvassuk, hogy a hajóknak is elpusztult az egyharmada. A hajó az minek a jelképe, tudjátok? Kereskedelem, köszönöm szépen, ezt úgy látszik mindenki tudja. Jelenések 18-ban, hogyha valakinek nem egyértelmű, Jelenések 18-ban beszél a hajókról és a kereskedelemről. Szóval ezt nem kell, hogy félreértsük. A hajók az a kereskedelemnek jelképe, és hát Európa ennek a központja még a mai napig is. De ez azért döbbenetes, mert amikor az emberi indulatok elszabadulnak, még a pénz sem számít. Még a meggazdagodás sem számít. Azt mondja az ige, hogy akkor odadobják arany és ezüst bálványaikat is. Térjünk rá a harmadik csapásra. Jelenések 8, 10-től 11. vers, illetve ez a trombita, a harmadik trombita, és a harmadik csapás Jelenések 16-ból 4-től 7. vers.
A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, amely úgy égett, mint egy fákja, és a folyók egyharmadára esett, és a vizek forrásaira. A csillag neve üröm volt, és a folyók harmada ürömmé változott, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. A harmadik is kiöntötte poharát a folyóvizekre, folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és azok véré váltak. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondta. Igazságos vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy így ítéltél. Mivel szentek és proféták vérét ontották, te is vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy az oltár ezt mondta. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.
Köszönöm szépen. Hogy Jelenések 16.4-től 7-ig a harmadik csapás volt ez, amit másodszor olvastunk fel. Tehát mi a hasonlóság rögtön az első, illetve a trombita és a csapás között? Hova töltetik ki? A folyóvizekbe és a vizek forrásaira. Tehát itt is megvan a párhuzam. És azt látjuk, hogy mind a kettőnél a vizek ihatatlanná válnak. A trombitánál azt mondja, hogy ürömmé lett. Az üröm, azt tudjátok mi? Egy nagyon-nagyon keserű fű, így van. Hát, hogyha azt vízbe teszed, akkor az a víz az ihatatlan lesz. És a csapásnál pedig azt olvassuk, hogy vérré lett. Hát megint vér folyik. És azt mondja az ürömnél, hogy az, amikor ürömmé lett a víz, sokan meghaltak tőle. Tehát nagyon hasonló a kép. Mi ez a folyóvíz? Szintén Jelenések 12-ből lehet ezt beazonosítani. Jelenések 12-ben a sárkánynak a szájából jön ki ez a folyóvíz. Tehát a folyóvíz az a sárkányhoz kötődik. És ez a három hatalom van, ha megnézzük Jelenések könyve 16. fejezetét, majd a 6. csapásnál elő fog jönni, de most előre hozom egy picit, hogy ez a három hatalom, a tengerből feljövő fenevad, a földből feljövő fenevad, és a sárkány, alkotja ezt a hármas szövetséget, ami elhiteti az egész föld lakosait. Ennek a háromnak a szájából jön majd ki ez a három tisztátalan lélek, amire majd sort kerítünk a következő előadáson. Tehát itt van ez a három hatalom. A tenger, először a föld, a tenger és a folyóvizek. A folyóvizek azokat a hatalmakat jelképezik, amik se nem az új világhoz tartoznak, se nem az új világhoz tartoznak, akkor...
Hadsereget.
Hogy?
Hadsereget. Az én ismeretem szerint eddig lehet, hogy tévedek, tehát hadsereget.
Én azt gondolom, hogy mélyebb ennél. Tehát olyan népeket jelöl, akik nem keresztények. Nagyon érdekes, amit mond róluk. Ezt figyeljük meg. Azt mondja, hogy szentek és próféták vérét ontották. Te is vért adtál nekik inni. Hol halt meg a legtöbb keresztény mártír? A pogány országokban. A pogány országban, a kommunista országokban, az iszlám országokban, az afrikai országokban. Ott volt a legtöbb keresztény mártír. Míg a ókori egyházat, vagy az, igen, a középkori egyházat is túlszárnyalták. De nem csak ez egyetlen pont, most ezt csak előre hoztam. Én ezt így értem, a pogány népek, azok, akik alapból nem meggyőződéses keresztények, de belementek ebbe a szövetségbe, mert nem volt jobb alternatívájuk. Őket rákényszerítették. De ők sem boldogok, mert ő rajtuk is ugyanúgy ott van a fekély. És hát mivel letámadták azokat, akikkel szövetkeznek, hát mit csinál ilyenkor a másik oldal? Visszatámadás, ellentámadás, igen. Ilyen az ember. És azt gondolom, hogy nem csak erről van szó, hogy a másik oldal letámadja őket, hanem ők maguk között is meghasonlanak. Anarchia kezd el uralkodni. Nincs egy összetartó, összefogó erő, amíg eddig megvolt. És anarchiába merülnek, az emberek egymást kezdik ölni. Megkeserednek teljesen. És teljes a kiábrándultság. Meggyőződésem, hogy ez első három csapás, ez nagyon-nagyon rövid idő alatt végig fog söpörni a világon. Lehet, hogy pár nap. Ez nem egy olyan háború lesz, mint amilyeneket eddig láttunk. Pár nap leforgása alatt elpusztul az egész föld. Hogy így mondjam, a civilizált világ. De még itt nincs vége a csapásoknak. Még jön, Isten ad nekik egy természet feletti jelet is, hogy ez az ő rosszallásának jelét, ami megmutatná nekik, hogy rossz úton járnak, figyelmeztetni őket arra, hogy ti tévedtek is, az egész rossz, amit csináltok. És ez a negyedik trombita is, a negyedik csapás. Olvassuk fel, Jelenések 8.12.
A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön azok egyharmada, és a nappal egyharmada ne legyen világos, és az éjszaka hasonlóképpen.
És Jelenések 16:8-9.
A negyedik is kiöntötte poharát a napra, és megadatott annak, hogy az embereket tűzzel tikkassza. Az emberek szenvedtek a nagy hőségtől, és Isten nevét káromolták, akinek hatalma volt a csapásokon, de nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
Mit érintenek ezek a trombiták és a csapások? Az ég erősségét, ahogy mondtam, a nap, a hold és a csillagok. A csapásnál pedig a napot említi kimondottan. Tehát az ég erősségei elkezdenek furcsán viselkedni. Látszólag ellentmondás, mert a trombitánál azt olvassuk, hogy elsötétedik, csapásnál meg azt, hogy elkezdi tikkasztani őket tűzzel. Mind a kettő meg fog történni. Először elsötétedik, minden elsötétedik, Utána meg elkezdi őket tikkasztani tűzzel, tehát felborul az egész természet. És mégsem térnek meg az emberek. Nem veszik észre azt, hogy az Isten szól hozzánk, már nem tudnak megtérni, de nem is akarnak. És továbbra is Istent hibáztatják a bűneik következményéért. Nagyon érdekes, hogyha Jeremiás könyvét elolvassuk, mi nemrég otthon ezt olvastuk a feleségemmel, és döbbenetesen bemutatja Jeremiás könyve a vég idején élő emberiség sorsát. A Jeruzsálemnek a pusztulása, amikor Nabukodonozor király elfoglalta Jeruzsálemet, az a világunknak a végső pusztulását mutatja be, annak az előképe. És ott is hangzott, sokáig hangzott a figyelmeztetés, míg az utolsó pillanatban is hangzott a figyelmeztetés. Még azon az estén, amikor bevonultak a babilóniak Jeruzsálembe, még akkor is kimehetett volna Sedékiás király, hogy bocsánatot kérni, és nem ment ki. Megkeményítette magát. És ugyanígy azok az emberek is, akik ezeket a csapásokat végigélik, hangzik nekik a figyelmeztetés, és nem hajlandók megtérni. Rettenetes dolog ez. Most van még a kegyelmi idő. Most még meg lehet térni. Akkor már nem lehet megtérni, akkor már nem lehet Istent választani. És ezeket nem azért iratta le nekünk Isten, hogy megijesszen bennünket, hanem azért, mert ez az igazság. Azért iratta le nekünk, hogy most keressük őt. Mi lehet még ezután? Mi lehet ennél rosszabb? Hát már elpusztult az egész világ. Van még ennél rosszabb? Jelenések 8. fejezet 13. verse.
Ekkor láttam és hallottam, hogy az ég közepén egy sas repült át, aki nagy hangon így szólt. Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a további három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak.
Köszönöm szépen. Tudom, a Károly úgy fordítja, hogy angyal, de más szövegeket, hogyha megnézünk, akkor nagyon sok más fordításban sas szerepel. Most ezzel nem akarok vitába szállni, de minden esetre látott egy repülő valamit. Én a sast azért emelném ki, mert ennek látom értelmét. Eddig is, amikor repülő valami angyal, vagy sas, vagy akármi kiállt, és egy üzenetet hirdet, az kikre vonatkozik? Kikre vonatkozik, amikor a trombitáló angyalokat láttunk? Vagy Jelenések 14-ben ott van a három angyal, aki jön az égből, és egy üzenetet hirdet a föld lakosainak. Azok angyalok? Nem. Emberek. Igaz? Emberek hirdetik ezt az üzenetet. És ugyanígy ez az angyal, vagy sas ebben a fordításban embereket jelent. Milyen embereket? Istennek a gyermekeit, az egyházat, Isten népét. És azért látom jelentőségét annak, hogy sas, nem angyal, hanem sas, mert a sas az egy olyan jelkép Jelenések könyvére, ami megmutatja nekünk, hogy mikor történik ez is, hogy mit tesz ekkor Isten népe. Ha Jelenések 12-t fellapozzuk, 14. versben szintén olvasunk látunk egy hasonló képet. Kérlek.
De adatott az asszonynak két nagy sasszár, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába, az ő helyére, hogy tápáltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig.
Ez most egy kép. Az asszonynak adatott két nagy sasszár, hogy elrepüljön a pusztába. Ez egy menekülésnek a képe. Üldözi őt a sárkány, és elrepül a pusztába. Ki az asszony? Az egyház. A sas szárnyal rendelkező asszony, az a menekülő egyház. Az Isten nem csak úgy fogja biztonságba helyezni az ő népét, hogy te ott vagy a házadban, és karbatett kézzel ülsz, és közben nézed, hogy összeomlik körülötted a világ. Nem, menekülni kell. De miközben elmenekülnek a szentek, még egy utolsó figyelmeztetés elhangzik. Azt mondják, hogy jaj, jaj, jaj. Még lesz három csapás, ami az eddigiektől is rettenetesebb lesz. Mi lehet ennél még rettenetesebb? A következő előadásban erről fogunk tanulmányozni. De még visszatérve ide egy gondolat erejéig, az utolsó figyelmeztetés az ötödik csapás után hangzik el. Nem lesz több figyelmeztetés. Ugyanis olyan mértékben Sátán és a démonok hatalma alá kerülnek az emberek ezután, hogy megszűnik a kommunikáció az egyház és az elveszők között. Ugyanúgy, mint ahogy Mózes a kilencedik csapás után kiment a fáraótól, és a többi csapásnál mindig úgy volt, hogy kiment a fáraó elől, aztán utána visszament hozzá később. De ebben az esetben Isten nem várta meg, a fáraó már úgy küldte előt, hogy többet meg ne lássam a te arcodat, mert ha még egyszer meglátlak, meghalsz. És ezért Isten nem engedte meg, hogy Mózes elmenjen a fáraó elől, hanem még ott, még mikor ment kifelé, megállította és visszaküldte őt, hogy jelentse be az utolsó csapást. És utána elment a fáraó elől. És csak akkor ment vissza, amikor már vége volt az összes csapásnak, és a fáraó elengedte a népet. És itt is így lesz. Az ötödik csapás előtt a szentek elmenekülnek puszta helyekre, hegyekbe, ki tudja hova, olyan helyekre, hova Isten vezeti majd őket. De még egy utolsó figyelmeztetés elhangzik a világ felé, ahol elmondják nekik, hogy mi lesz a bűneik következménye. És elmondják nekik, hogy mi fog történni ezekben a csapásokban, ha meg nem térnek. És ezután elmennek, és legközelebb akkor fognak találkozni velük, amikor egyúttal az Isten meg is szabadítja őket. Itt tartunk most egy szünetet, és a következő órában rátérünk az ötödik és a hatodik csapásra, és a hatodik csapással pedig, ami az előadásnak a fő címe is volt, Armageddonra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és nem tudom, mennyi szünetet engedjünk meg magunknak. Igen. 10 perc szünetet, jó? Akkor egy imádsággal zárjuk le, és utána egy 10 perc szünet. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy te megjelentetted ezeket a dolgokat előre, hogy keressünk téged, hogy a mi szemeinket felfelé emeljük, és hogy ne elégedjünk meg azzal, amit ez a világ nyújthat nekünk, mert mindez csak látszat, és ez a világ rohamosan szalad a végromlás felé, amit a te igéd nyíltan kijelent nekünk. Kérünk téged, atyánk, te munkálj a mi szívünkben, hogy tudjunk téged jobban keresni, hogy valóban ott lehessünk azok között, a szentek között, akiknek az imái felszállnak a mi főpapunk kezéből a te trónodhoz, akiket te elpecsételhetsz a te jellemeddel. Ó, atyánk, köszönjük neked, hogy te kijelented nekünk ezeket a dolgokat, és kérünk téged, hogy te adj nekünk szent, megszentelt figyelmet, és a mi szívünkbe vésd be a te igédet, a te igazságaidat, és tanítsál kit-kit egyen-egyenként is személyesen a te igédből, hogy megértsük azokat, amik következnek erre a világra, és megintessünk, mint Noé megintetett, hogy meneküljünk ahhoz a kegyelemhez, ahhoz a reménységhez, ami most még szól, és ami kér bennünket, hogy kössünk békét veled. Köszönjük, Atyánk, Jézus Krisztus nevében, hogy itt vagy velünk, és meghallgattál. Amen.